Jézusnak a szava, Lukács jegyezte föl 22. fejezetben, Jézus így szól: én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Én feladatom azt, hogy a szolgálatról szóljak. Különös utat választottam. Először elmondom két mondatban, hogy mi a lényege a keresztény szolgálatnak. Utána fölszállunk az időgépre, és néhány perc alatt átröpülünk 2000 esztendőn, és megszemléljük azt, hogy hogyan zajlott Jézus ügye, az ő szolgálata ebben az embervilágban. A két mondat közül az első egyszerű magyar nyelven hangzik, mindenki érti, a második idegen nyelven hangzik, nem igen érti, de azért egymást vettük ez a kettő. Magyarul így hangzik ez, hogy a keresztény szolgálat lényege az, hogy Jézus Krisztus be kell hozni ebbe a világba. Ugyanez érthetetlenül idegen nyelven így hangzik: a pneumatikus dimenzió be kell hozni a szárkóma fűhé szférájába. Ugyanez érthetetlenül. Na, ezekben szálljunk fel az időgépre, és nézzük meg, hogy 2000 éven át hogy alakult ez, hogy Jézus jött és szolgálni akar, és kialakult körülötte egy társaság, amelyik emlegeti az ő nevét, és állítólag szolgál. Tehát hogyan zajlott 2000 éven át Jézus meg ez a szolgáló ajándék az emberiség felé. Hát úgy kezdődött a dolog, hogy Máriának és általa a zsidó népnek a méhéből született egy zsidó gyermek. Felnövekedvén részint engedelmeskedett, részint nem engedelmeskedett Máriának és a nagy anyaméhének, amelyik szülte őt a zsidóságnak. Keresztre feszítették, harmadnapon feltámadott, és akkor kezdődött a Jézus ügye. Akkor lépett be az emberi történelembe, és onnan kezdve figyeljük, hogy mi lesz ezzel a ügyjel. Egy kis csapat vette őt körül, és ez a csapat hozzá akarta kötni az ő ügyét a zsidó nép ügyéhez. Nem kell részletezni, aki egy kicsit gondolkodva olvassa a Bibliát, az tudja, hogy az első keresztények igazából zsidó keresztények voltak a szónak abban az értelemben, hogy nem is akartak mások lenni zsidó követői annak a názáreti Jézusnak. Aztán bekövetkezett a nagy tragédia, a zsidó nép egészen kivetette magából Jézus. Csak úgy zárójelben mondom, aztán a másik tragédia az, hogy a keresztény nép is kivetette magából a zsidóságot. Tehát, amit az Isten úgy egybe gondolt, hogy egy anyaméhből, egy szellemi anyaméhből születik egy gyermek, és aztán ezen a kommunikációban, zavartalan, termékeny kommunikációban hatalmasodjék el Isten üdvösséget a világban, ez megtört, és kivetette magából a zsidó nép a Jézus. Na most itt érdemes Pál apostolra emlékezni, aki kézben beszél a zsidók és a keresztények kapcsolatáról. A római levél 11. fejezetében beszél Pál az olajfáról, a szelíd olajfáról, amiben a pogányok beoltattak. Kertészetileg egy kicsit furcsa dolog, egy vad ágat beoltanak a nemes törzsbe, de mindegy, ő ezt a képet használja, és következőket mondja. Az ágak közül, tehát a nemes, a szelíd olajfának, zsidó népnek az ágai közül egyesek kitöreztek, de pedig vad olajfa létedre beoltatták közé, és az olajfa gyökerének érzető nedvéből részülté ne dicsekedj az ágat szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. azt mondod erre, azért törettek ki azok az árak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állt, ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten a természetes árakat nem kimérte, téged sem fog kimérni. Pál apostol zseniális fordulattal ezt a tragédiát, hogy a zsidó nép közül kitöretett a Jézus, ezt egy zseniális fordulattal úgy értelmezi, hogy azáltal léphettél be te pogányember az Isten közelségében, hogy ők kitörettek, de el ne bizakodjál, mert téged is kitört. Na, a lényeg, tehát Isten akarok mondani azt, hogy az Isten első gondolata, mondjuk így emberi módon, az, hogy a törzsbe, a zsidó törzsbe, amelynek egyik legszebb virágszála a názáreti Jézus, abba beoltassanak a pogányok. Nem így történt. Kivetett elnét, és akkor következett történelmileg valami, hogy így mondok, hogy a görögöknek is voltak olajfáik. A kitört ágat beoltották a görög olajfába. És ez nagy tragédia lett a kereszténységnek, ma gyógyultunk ki belőle. Milyen gyönyörű lett volna, hogyha a zsidó törzsben bontakozik ki a kereszténység, és nem pedig a zsidósággal való küzdelemben, szabadásban, véres ütközésében. De ez a történelem már az első század végén, a második század elején a Krisztus, a Jézus ügye beoltódott, beoltatott a görög olajfába. És 2000 éven át az kezdődött, hogy emlegették a Jézust, egyrészt kisültették a Jézust, de Arisztoteles fejével gondolkoztak. Ez a kereszténység 2000 éves történetben röviden. Eközben a kereszténység három kísértésnek a buktatói ment át, és kellett átküzdeni magát, és erről a három buktatóról szólt a következőkben, a Jézus ügye, még egyszer vegyük ezt, hogy Jézus ügye az Isten szeretet, a pneuma, Isten szeretetnek a teljessége. Ez beoltotta a zsidó nép testébe, olajfájába, kivetettség, beoltódott ez a görög olajfába, és így folytatódott a Jézus ügye 2000 éven át. Mondom, eközben ezt a hosszú történelmet föl lehet tagolni, úgyhogy három kísértésen át kellett küzdeni magát a kereszténységnek, és a mai napig is folytatódik ez a küzdelem. Az első kísértés a nép nemzeti kísértés, a második kísértés a filozófia kísértése, és a harmadik a hatalom kísértése. Ez zajlott 2000 éven át, és mai napig is mind a három van, él majd ez a kísértés. Az imént már szóltam erről a nép nemzeti, ez a szúnya kifejezés, szólaljon megint közöttünk. Tehát az első kísértés azok, hogy maradjon meg zsidó ügynek a Jézus ügye. És tényleg, ha Jakabon, az Úr testvérén, vagy talán akár Péteren fordult volna meg a dolog, akkor ma nem emlékeznénk semmire, mert egy jellegtelen, néptelen zsidó szekta süllyed volna bele a többi zsidó szektatósága. Pál apostolt használta fel Isten arra, hogy kihozza a népi nemzeti kísértésből a Jézus ügyét és egyetemes ügyébe tegyen. Pál apostol szabadította ki a népi nemzeti szorításból az evangéliumot, és azt mondta, hogy ez nem zsidó ügy. Zsidóságon át ez az egész emberiség ügye. A második buktató a filozófiának a buktatója volt, amikor tehát ezt a nemes vesztőt beoltották a görög olajfába. A filozófia. A gnózis volt az a lépcsőfok, amin át belépett a görög világba, a Jézus ügye, a gnóz és az ismeret, aztán az egész görög filozófia, jöttek a zsinatok, amelyek filozófiailag, ahogy mondottam, a szűzé felpörgetésével akarták tisztázni a Jézus nevét, és akarták megvalósítani ebben a világban. A pneuma megszomorodva visszahúzódott és felpörgött a szűzé, a gondolkodás, a filozófia, és megszülettek a nagy krisztológiai dogmák, a Szent Háromság, Redentináció, Szent Kálvin találhatik, már Augustinus szépen kifejtette a gondolatait a Redentinációról, és az egyház, az Isten országa egyenlő az egyház, tehát ezek a filozófiának a tétele, és ezek lassan kötelezővé lettek, és ma már annyira behívódtak, bevésődtek a kollektív idegrendszerünkbe, kollektív keresztény idegrendszerünkbe, hogy szinte lehetetlen ebből szabadulni. A ráció, az ész, a dogma, a illúziót, vagy a illúziótnak a vitája zajlik ma is. Mondom, Jézusnek Isten emlegetünk, de Arisztotelesz vezérli a teológusokat. Tehát a második nagy buktató, a harmadik buktató pedig a hatalomnak a buktatója. Nagy Konstantin korában történt ez a szövetkezés a trón és az oltár között. Ezt a szövetséget próbálták megvalósítani, a szeretet és a hatalom egysége. Jézus ügye, a szeretet, meg az ügye, Nagy Konstantin ügye, a császárnak, a hatalomnak az ügye. Összeszövődött ez a kettő, és mérhetetlen sok tragédia lett ebből, mágiák, tüdegyulladti, inkvizíció, keresztesháború, és végig, ami a kereszténységben történt, elegéppen az egyben tábori püspök áldja meg, és felgondolta a katonákat, aki mindenről beszélhette, a fegyverről és háborúról, mert egyéb konfliktusokat mind megoldhatja a katonáknál. Tehát a trón és az oltár szövetsége. Jézus ügye úgy verekedte át magát, ha tudta ezeken a buktatókon. A nép, a filozófia, a bölcsesség és a hatalom. A kereszténységnek a gyógyulását hol lehet megtalálni vagyok? Idegen szavakat használok, meg nem szívesen, de most kénytelen vagyok, mert a Jézus ügyének a tisztázása szükséges. Én úgy látom a lényeget, hogy az az ügy, amit Jézus megtestesített magában, az fajok felett van, filozófiák felett van, ideológiák felett van, az valami isteni tökéletesség, isteni pléróma, teljesség, amit Isten beleönt valamiféle edénybe, és akkor kialakul a ökumenikus kereszténység, és ez, hogy ezt a eszmék vagy ideológiák fölötti isteni valamit, a szeretetet, agapét, amikor bele töltik egy anyanévbe, hogy ott mint egy isteni mag kivirágozik, ezt mostanában így nevelik, hogy inkulturáció. Kultúrát ismerjük. Inkulturáció azt jelenti, hogy bele tölti Isten az ő szeretetét egy kultúrába, és ott sajátosan kivirág. Ez az Isten gondolata, és ez nagyon szépen működhet, ha ez inkulturáció és nem asszimiláció. Ez megint más. Az asszimiláció azt jelenti, hogy oda hasonlít. Azonos lett vele. Az inkultúrát azt jelenti, hogy egy meglévő kultúrát isteni töltés meggazdagított. A magyar történelmet például én úgy látom, hogy a reformációban, 15. században valóban inkultúráció történt. Szenvedő, nyomorult népbe fele töltötte Isten az evangélium erejét, érthető életet oltalmazó erejét. A magyar kultúrába beletöltötte Isten az evangéliumot, és ebből lett csodálatos magyar reformáció, inkulturációhoz. Remélem, nem nagyon valakinek azt mondom, hogy amit István király csinál, az asszimilációhoz. A nyugati kultúrához való asszimilálása a magyarságnak a keresztény nyelvképekkel, szimbólumokkal, kényszerítéssel, tanítással. Hát éppen a saját történetünkben tudunk különbséget tenni az asszimiláció és az inkulturáció között. Isten gondolata az inkulturáció, tehát eleve nem kultúra, ellenesség. Az isteni megbecsülése egy kultúrának és a meggazdagítása azáltal, amit Jézus Krisztusban adott vissza az emberiségnek. Ez a zsidóságban is történhetett volna, és Pál apostolnak van reménysége a zsidó népben, hogy majd az idők végén megtörténik az, hogy a Jézus Krisztus inkulturálódik a zsidó kultúrában. Most még ez nem történik, bár bizonyos lépések már elindultak bizonytalankodva ez irányba, de ez a Jézus ügyének az egészséges menete. Inkulturáció, egy meglévő kultúrának a meggazdagítása Jézus által. A még szabad kritikai mondatot mondani, mert nagyon megkapott éppen a rádióból hallottam ezt a misszió tudománynak, és a újra gondolásával mi is történik. Elhangzott egy ilyen mondat Afrikában, hogy minket, afrikaiakat keresztjének képzettek. És leszünk afrikaiak keresztjének. A következő lépés az, hogy mi keresztjének legyünk afrikaiakká. Mert amikor az afrikai keresztjéné tették, akkor nem Jézus keresztjéné tették, hanem angol Jézus keresztjéné. Tehát az afrikai keresztjéné lett úgy, hogy egy kultúra is kapcsolódott az evangéliumhoz. A következő lépés az, hogy mi keresztények afrikaivá legyünk. Mi magunk inkulturáljuk Jézust. És egy másik érdekes gondolatot hallottam éppen a mai rádióban. Egy japán jezsuita misszionár betűt, aki elmisekedhetett vele próbált levelezni, mert én nem írtam neki, de írt egy nagyon kedves levelet annak, hogy ez most itt van Budapesten, és ő beszél arról, hogy Ázsiában mit is kellene csinálni. Aki tudja vinni az ázsiaiaknak. De azt mondja, hogy nem ezt a nyugaton kialakult kereszténységet. Ha Ázsiába akarjuk vinni, akkor az ázsiai inkulturáció ilyesmit jelent, hogy egy kontemplatív kereszténységet viszünk oda. Mert az ázsiai nép eleve kontemplatív nép. Nem olyan nyughatatlan, izgálva, agresszív, mint a germán vagy a szláv, vagy itt az európai világ. El tudjuk fogni ennek a gondolatnak a nagyszerűségét. Ugyanazt az egy Krisztus Ázsiában kontemplatív edényben, hogy mondtam, vinni. A Jézus ügye tehát nem magyar ügy, és nem református ügy, és nem katolikus ügy. A Jézus ügye az Isten szeretete. De az Isten, ahogy az inkarnációban az ő egy, semmihez, senkihez nem köthető szeretetét, mégiscsak az ő egy szeretetét egy zsidó emberben testesítette meg. A Jézus ügyét akkor képviseljük helyesen, hogyha nem teszünk erőszakot a másikon, szinte egyenes folytatás az előbbi előadásnak. A kommunikációban nem rá erőltetem magamat a másikra, hanem részesedek ő benne, befogadom őt, és részt adok magamból. Ezt csinálta Isten a Jézus Krisztussal. Tehát mit jelent az, hogy én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Jézus szolgál. A magyar népet magyarul szolgálja. A az ázsiai módon szolgálja. Úgy tudálódik, testetől, a én kultúrámban is, és az én egyéni életemben is. A nyugati kereszténységről elmondok egy hasonlatot, talán megbocsátják nekem bántó a hasonlat, de érzem benne az igazságot. Hol tart ma a nyugati kereszténység? Jól áll az Isten ugye élő Krisztus ugye a harmadik világban, sokkal jobban áll a Jézus ugye a harmadik világban, mint az eredeti 1000 éves, vagy 2000 éves, 3000 éves kereszténységben. Rosszul áll itt az ugye, nevezik ezt úgy, hogy szekularizálódás, materiális, stb. Jobban áll a Jézus ugye Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerika nyomorultak között, mint a jóléti, nyugati, világban. Na ezt a nyugati kereszténységet, bocsássátok nekem, ebben a képen tudom emlékezni, hogy olyan ez a nyugati kereszténység, mint az a beteg, aki szorókocsihoz van közben. Kegyetlen hasonlat, de most azért kicsit gondolkodunk el ezen, egy beteg, aki nem tud lábra állni egy szorókocsihoz. Most ezt a szorókocsis beteget kétféleképpen lehet mozgatni, képpen tud kommunikálni, közlekedni. Ő maga is tudja a kerekeket forgatni, és tudja magát kormányozni, de esetleg szólja egy jó akaratú valaki, ha elfárad, és nem tudja magát szólni. A mai nyugati kereszténységet ez jelenti, hogy hozzá van kötve egy szorókocsihoz, és részint maga is tud bizonyos mozdulatokat, mozgásokat végezni, de szólják is. Mi az a szorókocsi, ami ilyen erősen kereszténység van? Önmaga múltja, önmaga dogmatikája, önmaga hagyománya. Persze dialektikus a dolog, erről majd lehetne beszélni, de alapvetően én megítélésem szerint meg sokaknak lehetne. Én találtam ki ezt. Az a fölismerésünk, hogy a saját struktúrájának a rabjává lett a kereszténység. És tud mozogni ebben a struktúrában, és szólja a haj, mondjuk, hogy itt körülöttünk belül népek, ez a kereszténység, nem csak Magyar Református Egyházban, a nép szólja az egyházat, vagy az egyház maga mozgatja. Ez egy látomás a nyugati kereszténységben, egy fájdalmas, egy gyötrelmes látomás. Pedig ez az igazság a megítélésem szerint, és mi lenne itt a gyógyulás, mit lehetne itt tenni? Hát az, hogy elhangozik Jézusnak a szava, kelj fel és járj. Kelj fel és járj. Ugye mit jelent? Azt elfogadja ezt a látomást, azt a szívesen elbeszélgetek jelent. Meg vagyok szentülgőző, de ez ma a Jézus ügyének az aktuális parancs, amit Jézus mond ennek a nyugati keresztényeknek, kelj fel és járj. Struktúráiból, a megkötöttségeiből, a nevességeiből kelj fel és járj. Hát mi meg Istenünket, hogy megértjük és imádkozzunk azért, hogy föl kelljen a kereszténység fölálljon, mert hallott, hogy Jézus fog úgy sugárzott az erő, amikor kimondott ezt, hogy kelj fel és járj, hogy föl kellene. Ez a tragédiája a magyar kereszténység, vagy nem hangzi Jézusnak ez a pneumatikus szava. Predikáció tanulnak, mi is mondtunk közöttén át bölcsességeket, de az egész magyar népnek égetően szüksége volna arra, hogy hangozzék isteni erővel lehetünk, kelj fel és járj.